Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Mai műsorunkban a Maros megyei havattő vendégei vagyunk. A településen évekkel ezelőtt néhány lelkes fiatal elhatározta, hogy a falu régi temetőjében található 19. századi homokkőből készült sírjeleket újraállítják, a bokorral, fával benőtt sírokat rendbe teszik, majd gondoskodnak a konzerválásukról és a turisták érdeklődők számára is látogathatóvá teszik. A kezdeményezésre neves szakemberek is felfigyeltek, és minden lehetséges fórumon próbálják elmagyarázni, hogy miért olyan értékesek ezek az 1803 és 1929 között készült sírjelek. A Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem tájépítész hallgatói is bekapcsolódtak a munkába, és egy javaslatot dolgoztak ki a temető területének rendezésére, jelenlegi állapotának a megőrzésére. Ma ezt a témát próbáljuk körbejárni, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
István vagyok, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak néprajz kutatója, havattőről származom.
Évekkel ezelőtt gondoltak egy nagyot és merészet, és közkincsé szerették volna tenni a havattői régi temetőt. Miért most?
Az egyetem elvégzése után Háromszékre kerültem, és örökségvédelemmel, muzeológiával kezdtem foglalkozni a munkahelyemen. Ahogy teltek az évek, azt vettem észre, hogy elég sok, egyre több településnek valamelyik kulturális értékének a felismerésében, mentésében részt vettem, és egy idő után arra eszméltem rá, hogy ezt havattőn is megtehetném a saját településemen. Itteni barátaimmal, pedagógusok, közösségfejlesztő emberek, akik a közösségben gondolkodnak és a közösségért tenni is akarnak, velük sok-sok tanácskozás, beszélgetés során jutottunk arra az eredményre, hogy ennek a településnek is megvan a maga értéke, és ez egyik legfontosabb ilyen értékben a havattői régi temető nagyon szépen faragott sírköveit fedeztük fel. Több közlemény is jelent meg erről már a 70-es évek végétől, de igazából ezekről nem is volt tudomása a helybéli embereknek. Egyetemi éveim alatt kerültek a kezembe Péter Filászló magyarországi szobrászművésznek a cikkei, és igazából akkor kaptam indítatást arra, hogy ezekre jobban odafigyeljek. Tónát István barátommal nagyon sokszor kimentünk, megnéztük ezeknek az állapotát, rengeteget tanakodtunk, hogy vajon mit lehetne tenni, hogy ezeket lehetőleg még jobb állapotban örökítsük tovább, mint ahogy mi kaptuk, és vajon mit lehetne azért tenni, hogy a helybéliek is jobban odafigyeljenek, hiszen ez nem két-három embernek a feladata, a munkája, hanem akkor lenne sikeres, hogyha ebben az egész közösség, a falunak a társadalma részt venne.
Nagyon sok követ megmentettek az elmúlt években, kimentettek a földből, mert nagyon sok nem is látszott. Miért ilyen híresek ezek a homokkövek? Mitől nagy az értékük?
A néprajzkutatók, kultúrakutatók már nagyon korán, 100-150-200 évvel ezelőtt felfigyeltek arra, hogy a népi kultúrának az egyik fontos üzeneteket hordozó szegmense az éppen a temető művészet. Nem a sírkövek kapcsán tették ezt a megfigyelést, hanem főleg a fejfás, kopjafás temetők kapcsán. Ugye minden magyar lakta vidékeknek megvan a saját hagyományos fejfa típusa, azt is ugyanúgy szokták tagolni, mint hogy az emberi testet van, feje, nyaka, törzse és lába. Vannak egyes vidékeken csónak alakú fejfák, máshol más típusúak, és valamiképpen elsikkadt a figyelem a kőből készült sírjelekkel kapcsolatosan. Azt gondolták ugyanis a 100-150 évvel ezelőtti kutatók, hogy ezek egytől egyig a városi kőfaragó műhelyeknek a falun meghonosított változatai, és ezért nem hordoznak értéket. Tehát iparművészeti termékek lehetnek akár a legszebbek, hogy ez egy ipornak a termékei, és ezért nem fontosak. Valószínű, hogy ahol ők jártak, ott nem voltak ilyen ívesen faragott darabok, hanem természetesen sok olyan település van, ahol szabvány szerint készült kövekről lehet beszélni. Itt a mi településünkön pedig Havattőn az a különlegessége, hogy helyben készültek ezek a kövek, helyi mesterek készítették, ismerjük a nevüket, fennmaradtak, vagy a kőre vésték rá, vagy levéltári forrásokból deríthetőek ezek ki. Tehát helyben faragták, nem csak a falu számára, hanem itt a Kisküküllő mentén, sok, sőt, még a Nyárád mentén is több település számára, és nem szabványszerű kövek ezek, hanem egyéni esített darabok. Hát a mostani képzőművészek is van egy olyan vonulat, amely azt tartja, hogy az anyaghoz nem nyúlunk hozzá durva eszközökkel, meghagyjuk azt a saját formájában. Ezek a mesterek is így alkottak. Meghagyták a kőnek a természetes formáját, csupán a szövegtükörnek képezték ki a felületet, és nagyon szép növénymotívumokat faragtak rá. Több olyan kő van, amelyen rá van faragva a halott portréja. Valamiképpen az első havattői fényképek is ezeken a köveken ismerhetőek fel. Sőt, vannak állatábrázolásos, nagyon szép sírkövek is.
Azt ki lehetett deríteni, hogy kinek van portré és kinek van állat a fejfáján?
Mindenképpen hordozza azt, hogy mivel foglalkozott az elhunyt életében. Több olyan kő van, amely írástudót sejtett, és ha megnézzük az 1857-es vagy a 69-es népszámlálást, azt hiszem az utóbbiban fel is írták azt, hogy tudott-e írni, olvasni a megkérdezett, akkor láthatjuk, hogy igen. Azoknak van pennát tartó kéz ráfaragva a sírjára, aki ténylegesen írástudónak vallotta magát akkor is. Segédtanító volt, lévita tanító, jegyzője volt a településnek. A gazdáknak pedig általában ekét húzó ökrök vannak ráfaragva, és azok, akik honvédek voltak például, azoknak kard, puska, ezek egész az első világháborúig elmenően megfigyelhető, de a 48-as szabadságharcban résztvevők számára is ilyen fegyveres motivumokat faragtak a kövekre.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt a régi temetőben felfedezhető-e az, hogy egy bizonyos család egy helyre temetkezett? Vagy oda temetkeztek, ahol éppen sorba jöttek ezek a sírok?
Erre a pontos választ azt egy elkövetkezőkben megírandó temető monográfia fogja megadni. Amit így az előzetes terepbejárások és a néhány eddig közölt cikkben is, amit próbáltam hangsúlyozni, hogy igen, vannak olyan körök, olyan sírkő csoportok, amelyek egy azon családhoz tartoznak, de nagyon különleges, hogy vannak olyan sírkövek is, ahová azokat temették, akik bent a településen is tőszomszédok voltak.
Ez a régi temető mekkora területen fekszik?
1,1 hektáros területről van szó, ez a Havattői Református Egyháznak a birtokában van ez a terület. Azért maradhatott meg így viszonylag egységesnek, mivel az utóbbi fél évszázadban megnyílt új temetőbe temetkezett a falu később elhunyt lakossága, és ezért a régi temetőbe csak azok temetkeztek, akiknek még leszármazottaik voltak, jóval kevesebben, mint az új temetőbe. Emiatt pedig a 19. századi régi homokkőből készült sírkövek urolják ezt az 1,1 hektáros nagyon szép kúpszerű domboldalt, ami benyúlik egész a központba.
Ma nem temetkezik ide senki?
De igen, most is vannak olyan temetkezések, amikor az elhunyt, hát még életében ugye azt szeretné, hogy erre a részre temetődjön.
Eddig hány követ sikerült kiemelni?
Az elmúlt 3 évben szervezett kalákák során, amikor a településnek a helyi emberei jöttek segíteni, és volt egy olyan kaláka is, amikor egy belga cserkész csoportot sikerült egy hétig vendégül látni, mármint dolgoztak nekünk ingyen. Az alatt a 10 alkalom alatt összesen 421 darab követ mozdítottunk ki a helyéből. Az volt az elvünk, hogy ilyen sok követ nem lehet behozni, ugyanis ezek laza szerkezetű homokkövek, a legjobb védelem számukra az, hogyha fedél alá kerülnek. Ez nem megoldható egy ekkora kőállomány esetében, ezért a nehezebbik oldalát választottuk az ügynek. Megpróbáljuk a helyszínen, a lelőhelyükön megtartani őket. Ehhez az első lépés az volt, hogy lássuk, hogy hány darab kőről van szó. Az összeset, amit megtalálunk, azt hozzunk eredeti pozíciójába, tehát függőlegesen állítsuk fel ott, ahol találjuk őket. Utána pedig az arra érdemeseket szakemberek, restaurátorok segítségével próbáljuk megőrizni a helyükön. Tehát kezeljük le, erősítsük meg a szerkezetüket, vonjuk be egy vízlepergető réteggel, és járuljunk hozzá az, hogy további évtizedekig, akár évszázadig ezek a kövek megmaradjanak.
Van valamilyen becslés, hogy még hány kő lehet a földben? Hányat kellene még kimenteni?
Az eddigi munkálatok alatt az összes követ, amit felleltünk, többszöri kaszálás volt a domboldalon, rengeteg olyan kő került elő, amely egy másik alatt volt. Tehát egy kő kiállott a földből valamennyire, arasznyira, amikor elkezdtünk ásni, alatta volt egy másik kő, és akkor így eredetileg egy olyan 100-150 darabban határoztuk meg ezeknek a számát, és abból lett a 421 darab kő. Most már csak néhány bekerített kis családi sírkert van, ahová még nem mentünk be. Ott vannak még olyan kövek, amiket nem mozdítottunk meg, de az összes többi, amit felleltünk, az fel van állítva a helyükön.
A régi temetőn kívül még más domboldalon is vannak ilyen homokkövek. Azokra valamikor felfigyelnek-e? Azok jelenthetnek-e valamilyen értéket motivumvilágban, vagy valamilyen szempontból?
Megtörtént ezeknek is a szemrevételezése. Tavaly előtt, már elég korán, végig fotóztam az összes ilyen követ, megvan erről az adatbázis. Éppen arra kellene sort kerítsünk, hogy azokkal együttműködve, akiknek a kertjeiben vannak ezek a kövek, az ő hozzájárulásukkal, beleegyezésükkel ott is kiemeljük a földből ezeket a süllyedő köveket. Bevallom őszintén, egyelőre ez a központi köztemető, ez annyira leköti az energiáinkat, hogy egyelőre még nem mertünk erre vállalkozni, hogy a falu alsó részén elszórt ilyen apró kis családi temetkezéseket is rendbe tegyük.
A havattői régi temetőnek a homokköveit felvették az erdélyi értéktárba is, más értékekkel együtt.
Az értéktárnak a működése az most indult be magyarországi mintára ottani támogatással a Krizay János Néprajzi Társaság szakmai vezénylete alatt. Ennek az az elve, hogy azok az értékesnek, helyi emberek, helyi közösségek által értékesnek tartott dolgok, legyen az épített környezet, természeti környezet, vagy valakinek az életműve, az lehet, hogy nem csak a helyi emberek számára érték, hanem egy fontosabb szinten, mondjuk egy megyei szintű, vagy egy erdélyi értéktár is büszke részese lehet. Azt merem remélni, hogy azok az értékek, amelyek bekerülnek egy ilyen fontosabb értéktárba, egy ilyen nagyobb regionális értéktárba, azoknak a majdani felújítását, megtartását, megőrzését majd célzó pályázatokon fog számítani az, hogy milyen jelentőségű értékről van szó. A havattői temető esetében elkészült ez a leírás, fotókat mellékeltünk és megindokoltuk, hogy miért tartjuk ezt fontosnak. Ezt a Prohavattő Egyesület terjesztette fel, és Kolozsváron ülésező bizottság a havattői régi temetőt befogadta az erdélyi értékek közé, tehát nem csak megyei, nem csak helyi szintű, hanem erdélyi színvonalúnak vélte, és ezen belül pedig Mennyhárt Károly kőfaragónak a munkásságát a megyei értékek közé sorolta be.
Magánember felterjeszthet értékeket?
Természetesen felterjesztett. Hát az Egyesület adta ugye a pecsétet, az intézményi háttért hozzá, de ha megnézzük az Erdélyi Értéktárnak a honlapját, akkor ott láthatjuk, hogy kik terjesztették fel, magánemberek legtöbb.
Május elején benépesült újból a régi temető szakemberekkel, és próbálják a homokköveknek az állagát javítani és megmenteni az utókornak. Kik jöttek, és mit próbálnak tenni? Dr. Kinda István.
2013-ban, amikor a belga csoport segítségünkre volt, és az ő támogatásukkal több mint 100 darab követ emeltünk ki, akkor az záróeseményen azt mondtam, hogy ezzel befejeződött az első fázisa ennek a sírkő mentésnek, vagy temető rehabilitációnak. Tudjuk azt, hogy most már hány darab sírkő van, erre lehet építeni a további szakaszait ennek a temető programnak, és egy év kényszerű pangás után, ami alatt igazából a háttérmunka folyt, szervezések, lobbizások, papírmunka, publikációk előkészítése zajlott, melyek mind azt célozták, hogy lehetőleg minél szélesebb körnek keltsük fel a figyelmét, köztük természetesen közintézményeknek, restaurátor szakembereknek, vagy más kutatóknak, művészettörténészeknek például. Ez a munka idénre érett be, és május elején megérkezett egy olyan restaurátor csoport a Magyarországi Képzőművészeti Egyetemről, akik azt vállalták, hogy a korábbi mintavételezések alapján elkezdik a köveknek a restaurálását, tisztítását, kiállítását, a lagvédelmét, valamiképpen a szerkezeti megerősítését. Ez a tábor, ami május elején volt, végül is az első szakasza szintén ennek a restaurálós programnak. Az azt követő csoport pedig egy tájépítész vezetésével érkezett, szintén egyetemi tanárról van szó, aki a marosvásárhelyi szapienciás diákokat hozta el. Az ő segítségükkel az a célunk, hogy ezt a temetőt valamiképpen látványosabbá tegyük, vonzóbbá tegyük magát a domboldalt, ennek a természeti környezetét, arra, hogy az itt Marosvásárhely Szováta között áthaladó hatalmas vendégforgalom számára, vagy egy kis szegmense számára vonzóvá váljon. Álljanak meg, pihenjenek, fújják ki magukat, járják meg, itt van 100 méterre a főúttól, és páratlan látványban lesz részük. Magának a domboldalnak a peremén van egy félkörben futó második világháborús lövészárok, pompás kilátás nyílik onnan a kisbükülőnek erre a szakaszára. Igazán megérné ezt valamiképpen bevinni a köztudatba, és ezekkel a tájépítészekkel épp az volt a célunk, hogy terveket készítsenek nekünk a már meglévő ösvényeknek, akár kiszélesítésére, megerősítésére, helyi anyagokból építsük ki a lépcsőket, és mondják meg, hogy ezt hogyan tegyük.
Káldi Rihárd vagyok, Budapestről, közszobrász-restaurátor, a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékének a tanára.
Havattőn beszélgetünk, és a havattői régi temetőnek a homokköveit próbálják egy kicsit kozmetikázni, megmenteni az utókornak. Hányan jöttek Budapestről?
Heten érkeztünk diákokkal, egy kollégám is itt van velünk. Az elmúlt évben én már jártam itt, nagyjából egy kis helyi vezetés segítségével azért betekintést nyertem már a kőemlékekbe. Ezzel a háttérismerettel érkeztünk ide, plusz még megismertünk egy-két írásos anyagot, ami a művészettörténeti kutatását végezte a sírköveknek, és most azért vagyunk itt, hogy mint a példányunként néhány sírkőnek a helyreállítását elvégezzük.
Több mint 400 sírkő van kiemelve a földből. Ezeknek a megmentése vagy a kezelése egyformán fog zajlani? Vagy ahány kő az annyiféle módszert, annyiféle technikát igényel?
Az egyértelművé vált, ahogy végignézzük ezt a sort, hogy egy általános receptet erre nem fogunk tudni adni. Ahányféle kő, majd, hogy nem annyiféle beavatkozást fog igényelni. Elhanyagolt sír területről beszélünk. Az utóbbi években kezdték ugye foglalkozni ezekkel a sírkövekkel. Most látszik igazán, hogy ez a hosszú-hosszú időszak, amikor ezekkel nem foglalkoztak, hogy úgy mondjam, egy kicsit úgy megpecsételte a sorsukat ezeknek a köveknek. Láthatóan mindegyik kövön volt valamiféle bevonat korábban, és ez a fajta gondozás, ez nem csak egy ilyen lelki gondozás idézőjelben, ami a felmenők felé szólt, hanem ez a sírköveknek is egy nagyon jó szolgálatot tett. Ahogy a szenteknek a szobrait búcsú idején évről évre átkenték, ugyanúgy ezeket a köveken is elvégezték ezeket az időszakos karbantartásokat, és ez rendkívül megnövelte az élettartamukat a köveknek. Na most ezek a bevonatok szépen lassan lekoptak, és az eső, a csapadék, a napsugárzás, a szél mind hozzáfért a kőnek az anyagához, a belső szerkezetéhez. És a pusztulásnak az elindulása az egy fokozódó folyamatként jelentkezett a köveken.
Hogyha nincs kezelve egy homokkő, meddig bírja a természet viszontagságait? Hány év alatt megy tönkre?
Hát a homokkövek azok nagyban függ attól, hogy milyen kötőanyaggal működik a szerkezetük. Vannak olyan homokkövek, amikben van egy kicsi méztartalom, akkor azt úgy hívjuk, hogy meszes homokkövek. Vannak, amelyikben nagyobb mértékű vastartalom van, azok kicsit vörösesebbek, és azok a limonitos homokkőtípusok. Ismerünk olyan homokköveket, és azok a legjellemzőbbek, amiben szinte nincs is kötőanyag, hanem a szemcsék egymással kerülnek csak kapcsolatba, illetve egy ilyen kovás oldatba cementálódtak össze, és minél nagyobb ez a kovás tartalom, annál inkább keményebb és tartósabb a kő szerkezete. Minél kevesebb a kötőanyag, és csak a szemcsék kapcsolódnak egymáshoz, annál könnyebben tud megbomlani ez a szerkezet. Az, hogy egy kő a patakból kerül elő, vagy pedig úgy fejtik ki a keletkezési helyén, az még nem dönti el azt, hogy az egyik tartósabb, vagy a másik tartósabb, hanem egyszerűen az onnan került el, a másik minden, de tulajdonságát nem befolyásolja.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
elhanyagolt sírkövekről beszélgetünk, nagyon sokat a földből hoztak elő. A föld az jó konzerváló volt, vagy éppen az ártott meg a köveknek?
A földben egyébként nagyon jól konzerválódnak ezek a kövek, ami a legnagyobb probléma nekik a hirtelen hőmérséklet változás, tehát ez a rövid időn belül bekövetkező, tehát éjszaka nagyon hideg van, aztán pedig a déli napsugárzás időszakában pedig akár 30-40 fokra föl tud hevülni a felületük, és ezt a akár 40 fokos hirtelen változás nagyon nehezen tűrik. Tehát, hogyha földben van, az tulajdonképpen ebből a szempontból egy nagyon jó konzerváló hely, azon kívül kevésbé tudnak megtelepedni rajta azok az algás és zuzmó telepek, amik szépen a kis fonalaikkal és a savas közegükkel, amit termelnek, szépen lassan bontogatják a követ.
Most állagmegőrzést próbálnak végezni, vagy fel is újítanak néhány követ?
Pont olyan emblematikus kövek lettek kiválasztva erre a felújításra, hogy itt olyan hiányok nincsenek, amik az értelmezést mondjuk befolyásolnák, ezért kiegészítésre nem fog sor kerülni, abból a szempontból konzerválásnak hívhatjuk, hogy az élettartamukat próbáljuk megnövelni, és azon kívül például a szövegnek az olvashatóságát, vagy olyan ábráknak az értelmezését segítjük a tisztítással és a felületkezeléssel, amik eddig egy kicsit úgy összeolvadtak a formákba.
Milyen időközönként kell majd megismételni ezt a kezelést?
Én abban látom ennek a megoldását, ezeknek a sírköveknek a megmentését, ahogy ezt annak idején is gondozták. Tehát ez a 2-3 évente újra letisztítani, és természetesen egy ilyen fertőtlenítő kezeléssel egybevonva, és utána pedig ezzel a akkori bevonattal, amit akkor használtak, azok láthatóan jól működtek, jól tapadtak, nem túl kemények, és nem túl puhák, mert az sem jó, hogyha túlzásba esünk, mert akkor is egy nagyobb bajt okozhatunk a kőnek, a műemlékeknek. Most erre vettünk mi több mintát is, amit majd labor körülmények között vizsgálunk, hogy pontosan milyen kötőanyagot és milyen festékösszetételt használtak, és a javaslatunk szerint ez lesz majd a megoldás, hogy egy kicsit lelkileg is gondozza akkor a falu az emlékét, és a sírköveknek is egy védelmet fog nyújtani.
Kollégáival többször részt vesznek ilyen meg hasonló programokban? Több helyen voltak felújítani hasonló sírköveket?
Konkrétan ilyen problémás sírköveken még nem dolgoztunk. Tehát olyan emlékeken dolgoztunk, aminek volt külön alapja, vagy mondjuk épületen volt, amit lehetett jól izolálni a földtől, az alaptól, és akkor tényleg csak a kövek védelmét kellett önmagukban megoldani. De az, hogy le vannak ásva a földbe, és még a vízlepergetést is, a csapadék vízelvezetést megoldjuk, ez egy elég komplex dolog. Természetesen részt veszünk mindenféle Magyarországon is, és például ezt most összevontuk egy kicsit a gernyeszegi kastély kőrestaurátori felmérésével is ezt a munkát. Tehát mint egyetem, mint intézmény, főleg inkább tervezési részbe veszünk részt, nem annyira kivitelezési fázisokba.
Nekünk szívünk csücske ez a régi temető, ezek a sírjelek. Budapestről mennyire tűnik ez értékesnek?
Megismerve azt a sorsot, meg azokat a történeteket, amik ezek mögött, a sírkövek mögött vannak, szerintem ezek mindenféleképpen nagy kincsnek számítanak. A hétköznapi embernek mondjuk szerintem a magyarországi viszonylatban úgy gondolja mindenki, hogy temető, akkor kopja fa. És egy ilyennel találkozni, hogy már pedig kőfaragóipar is létezett, és vannak olyan motívumok, amik nem csak egy kopjafára fölfaraghatóak, hanem egy ilyen amorf kőre is, és azoknak mind jelentésük van, és azoknak van egy mögöttes tartalmuk és szimbólumuk. Szerintem ez vétek, hogy ez eltűnjön, tehát ez egy akkora kincs, hogy ezt nem szabad hagyni, hogy elvesszen.
Thank you. Mikor járt először a Havattői régi temetőbe Varga Mihály képzőművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia tagja? Mert gondolom, hogy nem első alkalommal látja ezeket a csodálatos köveket.
Egy olyan 7-8 éve, hogy jártam itt Kinda István néprajzos kollégámmal. Ő hívta fel a figyelmet, hogy nagyon érdekes rajzolatú és formázatú sírkövek vannak az ő szülőfalujában. És akkor nem is tudom, már pontosan egy konferencián voltunk Kolozsváron, és hazajövet, fölmentünk a dombra, és hát tényleg csodálatos az, amit itt találtunk. Ami megdöbbentő, hogy valami olyan leleményes, olyan eddig nem látott formák ezek, figuratív is van, de ilyen absztrakt formák is, ami túl butat azon, hogy ez egy falusi temetőben helyi mester által készült.
Gondolom, hogy egy szobrászművész más lát ezekben a kövekben, mint mondjuk egy laikus.
Mindenkinek a fantáziájára van bízva. Az, ami engem meglepett, úgy első látásra, hogy egy olyan kultúrája, egy olyan formakultúrája volt ennek a valószínű egyszerű embernek, ami nem igazán jellemző. Érződik az arc megformálásán az a naivitás, az a naív bája, hogy mi szoktuk mondani. Tehát az anatómiai részletek nincsenek pontosan a helyére téve, hiszen ő nem végzett egyetemet, mégis az, ahogyan ő megformázza, az a tisztelet, az az alázat, a kőnek az ismerete, az mindenképp figyelemfelkeltő. Az egyik előadásban hallottam, hogy a húsvétszigeti szobrokkal és sírjelekkel hasonlítja, igen, van benne valami a transzcendentalitásra utaló alázat, elmélyültség ezekben a rajzolatokban.
Szobrászművészként vagy, mint a múzeum igazgatója, találkozott-e hasonló sírjelekkel itt Erdélyben vagy Háromszéken?
Igen, de nem ilyen tömegesen, és nem ennyire egységesen. Tehát az, hogy itt több száz, amikor én itt jártam, akkor még csak néhányat tudtam megnézni, talán 200-at. És mondta István, hogy itt tele van, olyan is van, hogy már belepte a gyep. Nem láttam tömegesen ennyire egységes formavilágú sírjeleket. Például nálunk Sepsiszentgyörgyön is van naív, kis naív portré, van akadémiai tudással megfaragott szűzanya vagy angyal, de nem eklektikus, tehát ahány annyiféle. Itt viszont van egy látlelete ennek. Látszik, hogy ez a faragó vagy a faragó dinasztia valahol egy formavilágot követett, és hogy ennek van egy nagy ereje. Az, amikor valamiből egy különös formából, formavilágú tárgyból van több tucat, annak nagyobb ereje van, mintha egyet látunk.
Nagyon sokan próbálkoznak értékmentéssel, de legtöbben nem kérik ki szakember véleményét. Erre sok példát mondhatnánk itt Székelyföldön, Erdélyben. Miért fontos, hogyha szakemberekkel konzultálunk, és nem csak úgy Hűbele Balázs módra nekivágunk, és próbálunk értéket menteni? Mert bizonyára jó szándék vezérli ezeket az embereket is, de lehet, hogy több kárt csinálnak, mint amennyi hasznot.
Tetszik tudni, a Székely az egy büszke nép, a Székelynek sok jó tulajdonsága van, de van néhány nem jó is. Tehát ilyen például a gők. Én vagyok a világ közepe, én jobban tudom, nekem ne jöjjön ide a városból, a múzeumból valaki, hogy ossza az észt, nekem ne jöjjön a megyétől, a várostól senki. Én tudom, mert én ezermester vagyok, a felmenőim is ezermesterek. Na, ezt kell valahogy egy kicsit levetkőzni ilyen esetben. Mert nem arról van szó, hogy az én kertem végében van egy kő, nem, ez egy köztemető, tehát ide fontos kompetenciát bevonni. Tehát Havattő egy jó példa arra, hogy a helyi tenni akaró emberek, fiatalok, a Próhavattő Egyesület, a polgármester úr, ők annyira felkészültek és annyira nyitott emberek, hogy nem vették zokon azt, hogy a Székely Nemzeti Múzeum néprajzosa, egyébként a falu szülötte, jó tanácsokkal jött és hozta a kompetenciát ebbe az egész sírköves történetbe.
Azokat a sírköveket, amelyeket már bebetonoztak valahol, még meg lehet menteni?
Meg lehet menteni, viszont azok, akik elkövették ezt a hibát, nem nagyon ismerik el. Tehát, hogyha ők meákulpáznának és hamut szólnának a fejükre, holnap helyre lehetne hozni, hiszen ma már olyan modern anyagok vannak, hogy nagyon szépen ki lehetne azt onnan szedni, és méltó módon megcsinálni. Csak az a gond, hogy azok, akik ezzel a hevülettel bajt okoztak, azok nem nagyon ismerik el. Az újságban lejött egy cikk, és óriási felháborodás volt a helyi önkormányzat részéről, hogy mit akarnak a múzeumosok, már megint nem jó semmi, amit mi csinálunk. Ezt a helyzetet kell elkerülni.
Thank you.
Mikrofonunk előtt dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A havatői régi temető sírkövei hogy illeszkednek az erdélyi sírjelekbe? És mivel másabbak, mint mondjuk az erdélyi sírjelek?
A havatői sírkert is Erdélyben, Székelyföldön, a Kisükülő mentén van, valahol beilleszkedik az erdélyi hagyományokba, az erdélyi örökségbe, visszatükrezi az itt élő embereknek a felekezetét, a társadalom szerkezetét. Ez a temető nagyon értékes kősír jel anyagot tartalmaz. A kősír emlékek 17. századtól kezdenek elterjedni. Elsősorban nemesi családok, városi nagypolgári familiák készítetnek ilyen emlékeket. Falusi környezetben elsősorban a 19. század elejétől, közepétől kezdenek egyre nagyobb számban megjelenni, majd a 19. század végén terjednek el, városi vagy nemesi mintákat követnek. Városon elsősorban obeliszt típusú, márványból készült emlékek terjednek el, falvakon is, ez a hagyomány folytatódik. A havatői abban sajátos, hogy jóval plasztikusabb, antropomorf jellegű köveket láthatunk ebben a temetőben, és valahol, amikor pár évtized ezelőtt láttam ezeket a sírjeleket, vagy olvastam az első összefoglalást, a Zsönes-óceáni Husvi-szigeteken talált szobrok jutottak eszembe. Az ember plasztikus szobrász eszközökkel jelenítik meg, természetesen a naív szépségükkel együtt, és abban is hasonlítanak a Husvi-szigeti alkotások, azokat is, főleg norvég tudósok, világáró kutatók segítségével kiemelték a földből, és elérhetővé tették a nagyvilág számára. Számomra külön öröm, hogy itt ezt a sajátos hagyatékot, örökséget elérhetővé, láthatóvá teszik.
Amióta elterjedtek ezek a műkő sírkövek, a mozaik kövek, vagy a beton sírjelek, ezek háttérbe szorították ezeket a sírjeleket? Mert egyre kevesebb sírkő készül most homokkőből, vagy terméskőből, ahogy itt mondják az emberek.
A kő a fához, a vízhez hasonlóan az élet, a kultúra alapprincipiuma, sajátos természeti adottsága predesztinálja erre. Olyas valami, amiből életet, kultúrát lehet teremteni. A 20. század közepétől kezdve megbomlanak a falusi közösségek, elindulnak egymástól. Valahogy az organikus rendje megszűnik a falusi közösségeknek, és akkor valami lehetetlen embertől, közösségektől, kultúrától idegen anyagokat kezdnek használni. Tehát a szementből, műanyagokból készített síremlékek voltak éppen a posztmodern elidegenésnek a tükörképei.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Fekete Albert vagyok, tájépítész, egyetemi docens. A Szent István Egyetemről jöttem Budapestről, de a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem tájépítész szakán is tanítok.
Mit lehet kezdeni a havatói régi temetővel, tájépítész szemmel?
Sok mindent. Olyan értékekre bukkantunk itt, elsősorban kultúrtörténeti, vallástörténeti értékekre, amelyekre a helyi barátok, kollégák hívták fel a figyelmünket, amelyek mindenképp figyelemre méltók, és megérdemlik azt, hogy tájépítészetileg is egy méltó környezetbe legyenek bemutatva, prezentálva.
Hogyan kell hozzákezdeni?
Meg kell ismerni a helyet, meg kell ismerni a történetét, meg kell érteni, hogy miért úgy történtek a folyamatok, ahogy történtek, azt is, hogy ma miért olyan állapotban van, amilyenben, és mindezeknek a fényében lehet azokat a nagyon finom beavatkozásokat javasolni, végrehajtani, amelyek nem bontják meg a még mindig idillinek nevezhető hangulatot, ami ebben a régi temetőben megvan, a hely szellemét nem pusztítják el.
Egy olyan temetőről beszélünk, ami működő temető, mert még a mai nap is oda temetkeznek. Mennyire lehet ezeknek a mentalitásán változtatni, vagy elfogadhatóvá tegyük azt, hogy most ne ilyen kirívó sírköveket készítsenek, ne alakítsák át ott a meglévő területet. Nehéz dolga van ilyenkor a tájépítésznek?
Nehéz dolga van, ez az egyik legnehezebb, mert itt szemléletformálásról van szó, ami nem következik be egyik napról a másikra. A tájépítészet önmagában egy hosszú távú gondolkodást feltételez, és ez a szemléletformálás is része ennek a hosszú távú gondolkodásnak. Nekünk bíznunk kell a jövőbe, ugyanúgy, mint amikor elültetünk egy kis fát, akkor reménykedünk abba, hogy ez valamikor 25-30 méteres fává növi ki magát, de ott lesz, megmarad. Csak hosszú távban szabad gondolkodni, és hosszú távban reméljük azt is, hogy belátják, megértik az emberek, hogy mit szabad egy ilyen műemléki környezetbe, és mit nem.
Gondolom, hogy az elsődleges cél az, hogy megőrizzük az ott lévő sírköveket, értékeket, de bemutatni is szeretnénk az idegeneknek. Hogy lehet egyeztetni ezt a kettőt? Mert azért más szempontból nézi egy turista, és más szempontból nézi az, akinek ott halottai vannak, vagy majd esetleg ő is oda kerül.
A turizmusnak megvan ma már az a kultúrája, úgy érzem én, hogy aki azért jön ide, hogy ezt megnézze, az tudja, hogy mit keres, és tudja, hogy hogyan viselkedjen egy ilyen helyen, hogy milyen bemutatásra számíthat. Ez egy kis falusi temető, tehát nem egy firenzei dombról beszélünk, vagy egy olyan turista paradicsomról, ahol évente több 10-100 000 ember megfordul. Valószínű, hogy ez az emlékhely, ez sosem lesz a tömeg turizmusnak egy célpontja ide, vagy azok jönnek, akik hallottak valahonnan erről, és kifejezetten érdekli őket a téma. Esetleg a számos magyarországi turista közül, aki szereti az erdélyi falusi turizmust, megfordul, itt csámborog a környéken, biztosan ellátogat, megnézi ezt a helyet. Ők is szerintem tisztában vannak azzal, hogy itt milyen információs rendszerre számíthatnak.
A sírkövek azok nagyon értékesek, a növényzet az milyen?
A növényzet értéke abban áll, hogy hagyományos, tehát a környékbeli temetőkhöz hasonlóan itt is sok gyümölcsfa van még mindig, ezek között szép számmal található régi, öreg fa, helyi, tájjellegű almafajták, van jó néhány egészséges, szép tölgy példány is, amit ugyancsak értékként tudnék felsorolni. Egyébként, mint különleges fafajt nem tudok megemlíteni egyet sem.
Nagyon sokszor halljuk, hogy például az orgona és az akác az mennyire agresszív növény, de legalábbis mi belenőttünk, hogy mindenhol volt akác meg orgona. Ez ekkora probléma?
Egy temető esetében lehet probléma. Régebb is az akácot meg az orgonát is használták elválasztó sövényként. Addig, amíg ezeket kordába tartják rendszeresen, írtják, gondozzák, és bizonyos keretek közé szorítják, nincs baj, de hogyha ez a kontroll, ez néhány évig ezt nem gyakorolják, akkor bizony nagyon el tudnak terjedni ezek a növényfajok, és egy ilyen esetben, mint egy temető is, kellemetlenek tudnak lenni, mert beférkőznek illetéktelen helyekre.
Milyen fa lenne az ideális, vagy milyen növényzet lenne az ideális?
Szinte biztos, hogy ezt a hagyományos gyümölcsös vonalat kellene folytatni. Ezen kívül pedig azt gondolom, hogy néhány erdei fenyő csoport az nagyon szépen mutatna ebben a domboldalban. Ennek több indoka is lehet, hogy miért pont erdei fenyő. Nagyon jó meg köti az eróziós talajokat egyrészt, másrészt viszonylag igénytelen, harmadrészt nem tájidegen, és nem utolsó sorban van egy olyan szimbolikus értéke is, hogy emlékhelyeket gyakran jelöltünk az évszázadok során erdei fenyővel, nagyon sok Erzsébet-liget, például a 19. század végén úgy jött létre, hogy erdei fenyőt telepítettek templomok, temetők köré.
Hosszú távon ezek a javaslatok, amit elmondanak az illetékeseknek, betartódnak? Követik utólag, hogy azt, amit mi mondtunk, mennyire tartották be, és mi lett belőle?
Igen, valóban két út van itt, ami járható. Az egyik az, hogy készül egy konkrét terv, és akkor nincs kecmec, ott le van rajzolva, le van írva minden, attól nem szabad eltérni, illetve ha valaki eltér, akkor felelősségre lehet vonni, hogy miért ért el. A másik út az, amin mi most járunk, hogy nem készül itt kiviteli terv, hanem inkább egy kezelési javaslat, hogy hogyan lehetne rehabilitálni ezt a emlékhelyet. Itt nagyon sok a szóbeli közlés, maga a helyszín olyan, amit nagyon nehéz fölmérni, nincs is szükség kiviteli szintű tervdokumentációra, inkább helyszíni művezetés az, amivel előbbre lehet mozdítani a dolgokat. Ez egy olyan helyszín, egy olyan munka, ahol előfordulhat, hogy néhány év múlva már, amikor nincs itt az ember, akkor másképp csinálják, saját belátásuk szerint, de hát nagyon sokszor az is jó szokott lenni. Ez egy logikus paraszti észjárással követhető folyamat, amit egy tájépítész kitalál, próbál illeszkedni a helyi adottságokhoz, ökológiához, klímához, és ezt minden gazda ember érzi és tudja születésétől fogva.
Az már egy eredmény lenne, hogyha mondjuk nem szaporodnának tovább a nem ilyen jellegű sírkövek és esetleg a nem odaillő növényzet?
Mindenképp ez lenne a legnagyobb eredmény, és ez is az egyik fő célja ennek a munkának most, hogy a helyzet ne romoljon, hanem induljon el egy pozitív fejlődés útján, ami alatt azt értjük természetesen, hogy megőrizze a jellegét, és megőrizze azt a hangulatot, ami a sajátságos formavilágból, formakincsből, anyaghasználatból, összességében a hely szelleméből adódik.
A tanár úr még kapcsolatba lépett a Próhavató Egyesülete, tudott-e erről a temetőről?
Én nem tudtam azelőtt erről a temetőről, meg is lepődtem. Több alkalommal is a szomszédos településen, Erdőszentgyörgyön fölmentem a kriptahegyre, és ott láttam félig elsüllyedt, faragott homokköveket, de én nem tudtam, hogy ezek innen származnak havattőről, sokkal inkább azt gondoltam, hogy valahogy a Rédei családhoz kapcsolódóan kerülhettek oda, de utólag kiderült, Kinda István elmagyarázta, hogy nem arról van szó, hanem pont fordítva. Tehát itt volt a központ, és innen látták el a környéket ezekkel a termékekkel.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Maros megyei havattő vendégei voltunk. Meghívottainkkal a 19. századi homokkőből készült sírjelek egyediségéről és a régi temetőről, mint turisztikai látványról beszélgettünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!